Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Most következzen egy kis összefoglaló az eddig elhangzottakról azoknak, akik esetleg ma kapcsolódnak hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője maga Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, a stílusuk ugyanaz. Ezt a két művet Krisztus után körülbelül 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már mindkettőt idézik. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a pálapostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányokból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban eljutottunk egészen a 4. fejezetig, ma pedig az 5. fejezetről beszélünk részletesen, tartsanak velünk. Az 5. fejezetet, ahogy olvastam, nagyon cselekményes és több megdöbbentő vagy izgalmas történetet is olvashatunk benne. Először is vegyük a házaspár Ananiás és Szafira történetét, hiszen ezzel kezdődik. Ők ketten elhatározzák, hogy keresztények lesznek, ezért eladják mindenüket, ahogy akkoriban ez szokás volt, hogy csatlakozhassanak a helyi közösséghez. De úgy gondolták, hogy nem a teljes vagyonárát adják oda nekik, hanem megtartanak belőle maguknak, és ezt maguk között beszélték meg. Előbb Ananiás, a férj, majd pedig Szafira, a feleség mennek Péter apostolhoz, és kérdésére mondják hazudva azt, hogy mindenüket odaadják. A történet itt váratlan fordulatot vesz mindkét esetben, mert Péter apostol rávilágít erre a hazugságra, és előbb a férj, majd pedig a feleség mindketten meghalnak. Itt nagyon megdöbbentem. Püspök atya, ez valóban megtörténhetett, és két ember meghalt egyetlen hazugságért, ha pedig inkább egy jel, akkor mi a történet tanulsága, mondani valója számunkra?
Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Eljutottunk tehát az apostolok cselekedeteinek az 5. fejezetéhez, ami az ősegyház életébe enged betekintést. És hallunk arról, hogy szokás volt, hogy egyes keresztények teljesen szabadon, tehát ez nem volt kötelező. De aki így érezte, az minden vagyonát, földjét, házát eladta. És oda tette, így mondták, az apostolok lábai elé. Milyen céllal? Hogy ebből segítsék a szegényeket, és nyilván őt magát is, akinek már saját vagyona megélhetése nem volt. Tudjuk ezt például Rómából, hogy a 3. század közepén, tehát Krisztus után 250 táján, minden nap az ősegyház kb. 1500 embernek enni adott. Árváknak, özvegyeknek, és sok ilyen embernek is, aki mindenét odaadta erre a célra. Egyébként valahogyan így keletkezett a pápai állam, az eredetileg örökségekből. Tehát sok-sok idős keresztény, akinek nem volt rokona, hozzátartozója, a földjét, házát az egyházra hagyta. Így hívták ezt, hogy Péter öröksége, patrimonium Petri. És lassanként ebből áll össze egy kicsike földterület, amit az egyház használ. Vagyis fontos ezt tudni, hogy aki odaadta a vagyonát szabadon, nem kötelező módon, az elvárhatta, hogy a haláláig őróla szépen gondoskodnak, és minden nap neki enni adnak. Tehát ez egy kétoldalú, úgymond megállapodás volt, egy nagy lelkű cselekedet, de az egyház részéről is egy kötelezettségvállalás. Hadd tegyem azt hozzá, hogy Nagyon hasonló gyakorlatot látunk a kumráni közösségnél, vagyis az esszénusoknál. Ott is volt egy ilyen szokás, hogy aki a közösség belső tagja lesz, az a vagyonát odaadja a közösségnek. Azonban a nagy különbség az volt, hogy a kumrániaknál ez mindig kötelező volt. Tehát aki belépett, az az egész vagyonát odaadta a közösségnek, a keresztényeknél soha, hanem mindenki szabadon, aki úgy érezte, erre indítást érzett, azt tette meg ezt a lépést. Ennek a házaspárnak az esetében tehát az történik, hogy ők eladják a vagyonukat, házukat, földjüket, és annak egy részét odaadják az apostoloknak, cserébe megkapják ezt a jogot, hogy egy életen át őket eltartsák, de közben titokban a vagyonuk egy részét megőrzik, és azt élvezni, használni is akarják. A történet egy nagyon ősi hagyományra alapul, tehát egy jeruzsálemi közösségben megmaradt eseménysornak az emléke, az, ami ott van a történet mögött, hogy volt valaha két házas ember, Ananiás és Szafira, akik ezt a hazugságot megtették, és titokban akarták élvezni a vagyonukat, miközben elvárták az ő eltartásukat, és ahogy ez lassan kiderült, és őket az egyházi közösségből kizárták, akkor nem sokkal később, döbbenetes módon mind a kettő meghalt. Nem tudjuk pontosan, hogy miért, hogyan alakult ez a két gyors haláleset, de az őskeresztény közösség így érezte, hogy ebben Isten keze van. És a történet inteni akarja az olvasót, a későbbi keresztény közösségek tagjait is, a teljes becsületességre, őszinteségre, egyenességre. Aki anyagi dolgokban becstelen, annak az egész vallásossága hiteltelenné válik.
A következő részben olvassuk azt, hogy a közösséghez nagyon sokan csatlakoztak. Az apostolok számtalan csodát tettek. Ezt persze nem nézte jó szemmel az akkori főpap és a szaduceusok, ezért elfogadták őket és börtönbe vetették. A történet szerint éjszaka angyalok szabadították ki őket, és arra hívták, hogy a templomba menjenek újra tanítani. Másnap reggel ezt a csodát megdöbbenéssel fogadták a farizeusok, illetve a szaduceusok, és utánuk mentek a templomba. Ott meg akarták őket ölni, végül csak vesszőt kaptak, amiért, azt írja a történet, hálásak voltak az apostolok, mert hogy Jézusért sanyargatták őket. Püspök atya, ma is találhatunk olyan elszánt apostolokat, akik hálásak a jelenkor sanyargatásaiért, és az életüket is adják a hitért, illetve még egy ponton tisztázzuk, hogy kik is pontosan a szadduceusok, akik követik az apostolokat, megfigyelve őket.
A történészek kutatásai szerint a 20.-21. század az az évszázad, az a korszak az emberi történelemnek eddig, ahol a legtöbb keresztény vértanú van. Talán erre nem gondolnánk. De a 20. század a keresztények vértanúságának a nagy korszaka volt, és a 21. is így indul. Hadd idézek föl egy-két döbbenetes esetet. Libanon. Egy nagyon jámbor hívő asszonynak a házát fölgyújtják, fanatikus muszlimok. Ő hála Istennek nincs otthon, éppen templomban van. Amikor jön haza, akkor látja, hogy lángokban áll a ház. Pusztán azért kellett ezt a házat fölgyújtani, mert keresztény ember lakik benne. És következő vasárnapon összejön a család, mint általában mindig, a nagy család közös ebédre. És az idős néninek a fiai azon töprengenek, hogy ki lehetett, hogyan lehetne bosszút állni. Nagyon feszült a hangulat, nagyon keserű. És idős néni, úgy, ahogyan mindig szokta, imádságra hívja a családtagokat az ebéd előtt. És hirtelen nem egyszerűen az étkezés előtti imát mondja, hanem elkezd énekelni. Talán tudjuk azt, hogy a keleti keresztényeknél az evangéliumot mindig éneklik. És ezt annyira megtanulják a hívek is, hogy gyakran otthon is éneklik az evangélium szövegeit. A néni elkezdi ezt énekelni, amit egyébként gyerekkorban sokszor a kisgyerekeinek, ahogy ölbevette őket, énekelgetett. méghozzá ezt az evangéliumot kezdi énekelni, hogy szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok üldözőitekért. Ha megütik az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Aki átkoz titeket, arra mondjatok áldást. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, ki fölkelti napját jókra és gonoszokra. Esőt ad igaznak és bűnösnek. És aztán, hogy befejezi az evangélium éneklését, az idős néni még hozzáteszi. Gyűlölet ne legyen a szívetekben. Gyűlölet soha. A fiai megdöbbenve hallgatják, és néhány perc alatt visszatér a családba a régi, szokásos keresztény hangulat, a bosszúvágy eltűnik. Egy másik döbbenetes eset 2014 ninivei fensíkról, a keresztényeknek menekülnie kell, mert az iszlám államnak a fanatikusai elfoglalják ezeket a falvakat. Többek között egy Karakos nevű falut, ami döbbenetesen eleven keresztény közösséget tartalmaz. Nagyon sok pap származott ebből a nagyméretű iraki faluból. Menekülnek az emberek. Házaikat elpusztítják, lerombolják. És nem sokkal később készítettek egy videós interjút egy kislánnyal, akit Miriamnak hívnak, és egyébként az interneten meg is lehet találni az ő megrendítő, gyönyörű tanúságtételét. És a végén, mert hogy látják ezt a ragyogó szemű, mosolygós kislányt, megkérdezi a riporter, hogy hát mit érez? Mi van a lelkében? Hogyan gondol azokra, akik ezt elkövették? És kislánya világ legtermészetesebb módján azt mondja, hogy minden nap imádkozom értük, hogy belássák, megtérjenek, hogy ők is a mennybe jussanak. Vagy valami nagyon hasonló történik. 2015 Líbia partjainál fanatikus muszlimok megölnek 21 kopt keresztény vendégmunkást, lefejezik őket. Ezt az alternatívát állítják elő, hogy vagy megtagadják a hitüket, muszlimmá válnak, vagy pedig elveszik tőlük az életüket. A tengerparton történik a döbbenetes lefejezés, amit ők maguk vettek filmre, ez is sajnos borzalmas módon ott van az interneten, megtekinthető ez a szörnyű kivégzés. És nem sokkal később az egyik fiatalembernek az édesanyjával készült interjú, hogy mit érez, mit gondol. És ugyanezt a keresztény választ halljuk tőle, hogy Jézus erre tanít, hogy ne gyűlöljünk. És imádkozom azokért is, akik ezt a szörnyűséget elkövették. Vagy gondolhatunk Nigériára, ahol igen gyakran a Boko Haramnak a fanatikus katonái betörnek egy-egy templomba, és megölnek egy csomó embert, vagy bombát dobnak be. Nem ritka az olyan eset, hogy 10-20-an 50-en meghalnak egy ilyen támadásban. Következő vasárnap ugyanaz a templom zsúfolásig tele van. Senki nem védi őket. Ottani keresztények tudják, hogy kereszténynek lenni ezt is jelenti, mint késznek lenni a vértanúságra. Szintén nem olyan régen történt Mószulban. Egy keresztény házat fölgyújtottak. Utolsó pillanatban tudott az édesanyja és egy 12 éves kislány kimenekülni. De a kislánynak az égési sebei annyira súlyosak voltak, hogy nem sokkal később a kórházban az édesanyja karjai között meghalt. És utolsó szavai ezek voltak, hogy Uram, bocsáss meg nekik. Döbbenetes. Második János Pál pápa a merénylet utána, hogy kicsit jobban lesz, első útja a börtön. És Aliak Csát a merénylőjét átöleli, megbocsát. De gondolhatunk Olafson Placid atyára. Szovjetunió, rettenetes táborok, éhhalál szélén, megfagyás szélén ütik, verik, gyalázzák őket. és kitalálja az örömolimpiát. Minden nap hálát adni, minél több jó dologért. Vannak hősei, vannak vértanúja a mikorunknak is. Talán többen, mint valaha. Adjunk hálát értük, és tanuljunk az ő bátorságukból, elszántságukból. Tanuljunk tőlük odaadást, megbocsátást, a szenvedéseknél is erősebb hitet és szeretetet. És a szadduceusok. A maga a név, hogy szadduceus, onnan származik, hogy cádokita. A C-ből lett S, és ilyesfajta módon alakul ez a magyar megnevezése. A Jézus korabeli zsidóság egyik fő vallási csoportjának. Cádok főpap volt Dávid király idejében, és az ő leszármazottait hívták cádokitáknak, vagyis szadduceusoknak. Ők voltak a főpapi családok, és elsősorban a főpapi családok fejei. A vallási irányzat, amit képviseltek, azt tanította, hogy a Bibliából leginkább Mózes 5 könyvét, a Tórát kell komolyan venni. A többieket mellékesen kezelték, és emiatt a szadduceusok általában nem hittek az örök életben. Nem hittek angyalokban. Nem hittek a lélekben. A föltámadásban. És úgy tartották, hogy a világ eseményeit mindenek előtt az emberi szabad akarat irányítja. Nem annyira az isteni gondviselés vagy Isten akarata. Vagyis vallásilag egy mai szemmel talán így mondanánk, liberális típusú teológiát képviseltek, ami sok mindenben kételkedik, és alapvetően az emberi szabad akaratot helyezi a gondolkodás középpontjába. Érdekességként hadd jegyezzem meg, hogy a szadduceusok bibliai értelmezése nagyon hasonlít a kumráni közösségnek, az eszénusoknak a bibliai értelmezésére. És ennek az oka az, hogy amikor Krisztus előtt 152-ben a Hasmoneus dinasztia, Makabeus családnak a leszármazottai a főpapságot magukhoz ragadják. És Jonatán, Júdás Makabeusnak a testvére, nem csak király akar lenni, hanem főpap is. Akkor ezt a régi főpapi család, a cádokita család, vagyis a szadduceusok, egy szörnyű vétségnek tekintik. Egy olyan ember, aki nem a főpapi családból való, elragadja a főpapi tisztséget. És tulajdonképpen ekkor hagyják el. Nagyon sokan a főpapok közül Jeruzsálemet. És döbbenetes módon kimennek a pusztába. Koldus szegénységbe. És ott, mint egy szerzetes közösség, várják a messiást. Belőlük születik a kumráni közösség. Ez az oka annak, hogy a szadduceusok törvénymagyarázata és a kumrániaké között nagyon sok a hasonlóság. Hadd mondjak erre egy különleges példát, ami elsőre talán alig érthető. Sokat vitáztak Jézus korában a farizeusok, írástudók, szadduceusok azon, hogy ha egy tiszta edényből, egy tiszta folyadékot öntök egy szennyezett helyre, mondjuk egy edényben már szennyezett ennivaló vagy folyadék van, akkor a folyás irányjal ellentétesen tisztátalanná válik-e az a tiszta edényben levő tiszta folyadék is. Mivel hogy érintkezett a kettő, hogy öntötte, valaki kapcsolat volt a tisztátalan felület és az edény között, ahonnan öntötték a folyadékot. És a farizeusok általában logikusan azt mondták, hogy nem. Ők egy kicsit emberbarátibb, a nagy néptömegek számára is elfogadható törvénymagyarázatot képviseltek. A szadduceusok azonban kőkeményen, szigorúan azt mondták, hogy igen, itt kontaktus volt a tisztátalan felület és az edény között, ahonnan öntötték a folyadékot, az edény is, az edényben levő folyadék is tisztátalanná lett. Ezt találjuk tehát a szadduceus törvénymagyarázatban, és ugyanezt Qumránban. Tehát látszik, hogy a két mentalitás kapcsolatban van egymással. A szadduceusok egyébként, mivel hogy a főpapi tisztséget később újra, elsősorban ők töltik be, Ezért kénytelenek voltak a római hatóságokkal valamilyen módon együttműködni, és kompromisszumokat kötni. Erre is hadd mondjak egy döbbenetes példát, ami számunkra talán alig-alig elképzelhető. A főpapnak a ruhája, amit viselnie kellett nagy ünnepeken, húsvétkor, pünköstkor, sátoros ünnepen, engesztelés napján, ez nem a zsidók kezében volt, hanem a római helytartó kezében. És ő nagykegyesen átadta a főpapnak, akkor el tudta végezni az ünnepi szertartást. De ha nem adta át, akkor nem tudta. Tehát döbbenetes, megalázó módon elvették a főpaptól még a liturgikus ruhát is, amiben egyedül lehetséges volt érvényes módon elvégezni az ünnepi szertartásokat. A szaduceusok tehát ilyesfajta kompromisszumokba kényszerültek, és a római helytartóval nagyon is együtt kellett működni. Egyébként később a rómaiak ezt belátják, hogy ez a fajta sakbantartása a zsidóvallási életnek túlzás, és Pilátusnak a száműzetése után, amikor nagy zavargás támad Palesztinában, pontosan azért, hogy megnyugtassák a zsidókat, a szíriai helytartó, aki ott rendet csinál, egy-két intézkedést hoz, és többek között ezt is megteszi, hogy visszaadja a főpap ruháit a zsidóság kezébe, hogy az ünnepeket szabadon ünnepelhessék. Ezt látjuk tehát a szadduceusoknál, hogy vallásilag inkább liberális, szabad gondolkodó, szkeptikus emberek, politikailag pedig kompromisszumkeresőek. Tehát ők az államhatalommal, az akkori római birodalommal együttműködtek, valamilyen értelemben behódoltak. Ugyanakkor nagyon-nagyon befolyásos emberek voltak, mert a főpap általában ő közülük került ki. És a főpap volt a főtanácsnak a feje, vagyis a zsidó kicsi önkormányzatnak, ma így mondanánk talán, hogy parlamentnek, az elnöke a főpap volt. Tehát ilyen értelemben, annak ellenére, hogy ez egy kisebb csoport volt, a zsidóság nagy része nem is úgy gondolkodott, mint ők, de mégis a befolyásuk hatalmas volt.
Ott tartunk tehát az 5. fejezetben, hogy éjszaka angyalok szabadítják ki az apostolokat a börtönből, és kérik őket arra, hogy a templomba menjenek tanítani. Másnap itt talál rájuk a szadduceusok, illetve a főpapoknak a serege, aki folyamatosan követi őket, illetve értetlenül állnak az esemény előtt. Kérdőre vonják Péteréket ezzel kapcsolatban, hogy miért gyógyítanak, amikor ők azt kérték, hogy ezt Jézus nevébe ne tegyék. Péterék pedig ugye azt válaszolják, hogy Istennek engedelmeskednek, és nem az embernek. Ekkor döntik el, hogy meg akarják őket ölni. Ám de volt itt egy Gamáliel nevű farizeus, aki arra inti a farizeusok, illetve a szaduceusok csoportját, hogy ne ezt tegyék, hanem egy, majdnem azt mondhatjuk, védőbeszédet mond mellettük. Ő létező személy volt, akinek a beszéde miatt enyhül meg a zsidóság, és ezért kapnak enyhébb büntetést, Péter apostolék?
Gamáliel az itt teljesen létező, abszolút hiteles történelmi személy, sok helyen olvasunk őről. Többek között Pál apostol említi, hogy ő Gamáliel lábainál tanulta a zsidó vallásnak az alap elemeit, ott tanult Jeruzsálemben, Gamáliel iskolájában. De nem csak innen, hanem a zsidó forrásokból is számtalan helyen találkozunk Gamáliel nevével. Gamáliel a híres Hillél rabbinak volt, vagy a fia, vagy az unokája, és az ő iskoláját vitte tovább. Krisztus után 25 és 50 tájékán volt ennek az iskolának a vezető rabbia, és hát ebben az időben tanult ott többek között Pál apostol, az akkori Saul is. Egy nagyon jámbor ember. Többek között a Talmudban ezt olvassuk, hogy Gamáliel halálával eltűnt a törvény igazi tisztelete. Eltűnt a tisztaság és az önmegtagadás. Tehát látszik, hogy egy szent életű rabbiról van szó. Milyen volt ez a Hillél féle iskola, amelynek Gamáliel az örököse lett? Talán emlékezünk arra, hogy Hillél az egyik legnyitottabb szívű és szimpatikus rabbinikus irányzatnak volt az alapítója. Ő a fogságból, illetőleg Babilonból érkezik, itt tanulja Jeruzsálemben a törvénynek a mélyebb ismeretét, méghozzá nagy hősiességgel, igen gyakran nincs pénze, hogy a tanterembe beengedjék, és az ablaknál fekszik, van olyan eset, amikor ráhull a hó, de ezzel sem törődik, hanem hallgatja tovább a bölcsrabbik tanítását. Őróla maradt fönn ez a nagyon szép kis legenda, ami szerint egyszer egy római katona azt mondta neki, hogy hát annyira bonyolult, annyira hosszú a zsidóságnak a sokféle tanítása, hogy ezt ő nem győzi végighallgatni, de ha amíg ő fél lábra áll, elmondja a lényegét, akkor szívesen meghallgatja. Hillel rabbi bólintott, mondta, hogy álljon fél lábra, és Hillel rabbi csak ennyit mondott, hogy amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, te se tedd másnak. Ez az egész törvény, a többi csak magyarázat. Látta tehát Hillel rabbi az egész tórának a lényegét, ami a fele barát és szeretet. Minthogyha Jézus szavait hallanánk, a legfőbb parancs, szeresd uradat Istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Vagy az aranyszabály, amit szeretnétek, hogy nektek tegyenek. Ti is tegyétek meg másnak. Ez a törvény és a proféták tanítása. Hillel rabbinak egy másik híres rendelkezése is nagyon gyakran szerepel a zsidó forrásokban. Egy nagy gondot jelentett, hogy minden hetedik, illetőleg 50. évben az adósságokat el kellett engedni. Ugyanis, ahogy közeledett ez a 7. és 50. év, már senki nem adott kölcsönt. Mert tudta, hogy ezt nem fogják soha visszafizetni. És ez tulajdonképpen a kölcsönkérőknek sem volt jó. És ezért Hillel rabbi kitalált egy ilyen érdekes cselet, hogy ezt a kölcsönt úgy tekintik, mint a templomnak adott kölcsön, korbán, Istennek szentelt ajándék. Akkor már nem kell ezt a adósság elengedést alkalmazni. A templom felé való adósság az mindig megmarad. Ezt a fajta kiskerülőt, amit egyébként Jézus kritizál, nem úgy általánosságban, hanem akkor, amikor ezt olyan céllal is alkalmazták, hogy valakinek a saját szüleiről ne kelljen gondoskodni. És a vagyonát így tekintette, de ez nem egy valóságos adományozás volt, úgy tekintette, hogy a templom vagyona, szent, korbán. És emiatt nem kell a szüleiről gondoskodni. Jézus ezen háborodik föl, hogy megkerülik a törvénynek a legelemibb előírását, hogy tiszteld apádat és anyádat a saját hagyományaik érdekében. Visszatérve tehát, Hillelnek az iskolája egy ilyen humánus és nagyon nyitott zsidó mentalitást képviselt, ennek lett a vezetője ennek az irányzatnak vagy iskolának, Gamáliel, aki Hillelnek fia vagy pedig unokája volt. Egy gyönyörű beszédet mond el Gamáliel rabbi a főtanács előtt. Két példát hoz föl. Két mozgalmat, ahol a vezetőt megölték, és utána a mozgalom szétesett. És ez mutatja, hogy csak emberi mozgalom volt. Az első galileai Júdás. Krisztus után 6-ban egy nagy népszámlálás van. Ugyanis ekkor veszi át Róma Júdeának és Szamariának a területét, mint római provinciát. Ekkor van helytartó, illetőleg kezdetben prefektus, később helytartó ezeknek a tartományoknak az élén. És ahogyan ez az átvétel történik, ekkor van a nagy népszámlálás. Quirinius Szíria helytartójának a vezetésével, segítségével. Ugyanis számba akarják venni az adózókat. Innentől az egész terület Rómának adózik. És ekkor egy hatalmas fölkelés robban ki, amelyet a galileai Júdás vezet. A felkelést vérbe folytják, és a mozgalom gyakorlatilag szétesik. A másik példa, amit Gamáliel fölhoz, ez egy jóval későbbi. Krisztus után 44-46 tájékán egy Teudás nevű, magát profétának tekintő valaki gyűjt maga köré sok száz embert. így mondja Gamália 400 követője volt. Azt állította ez a Teudás, ezt Josephus Flaviustól tudjuk, hogy ő még a Jordán folyót is ketté tudja választani, azon fogja átvezetni a követőit, és így állítja helyre Izrael országát, a szabad zsidó államot. Azonban római katonák lerohanják a követőit, egy nagy lovas csapat, rengeteg embert megölnek, többiek elmenekülnek, Teudást is elfogják, lefejezik, és a mozgalom gyakorlatilag megszűnik. És Gamáliel azt mondja, hogy a kereszténység ugyanígy. Ha csak emberi mű, Jézust megölték, akkor szét fog esni. Azonban, ha nem emberi mű, akkor meg fog maradni, és egyébként az apostolok cselekedeteiben pontosan ezt látjuk, hogy pünköstkor 3000 ember megtér, aztán hamarosan 5000-en vannak, aztán terjednek szét Galileában, és később Antiókiában, Damaszkuszban, és sokfelé másutt. Futó tűzként terjed, hatalmas erővel. Hogyha nem szűnik meg, mondja Gamáliel, ha nem tűnik el a történelemből, akkor mégiscsak isteni. Nem pusztán emberi mozgalom. A vezetőjét látszólagosan megölték, elpusztították, de valami titokzatos erő van mögötte, van benne. És vigyázzatok, mondja Gamáliel, hogyha ellene tusakodtok, ha az apostolokat elítélitek, megvesszőzitek, kivégzitek, akkor nehogy Isten ellen kezdjetek el harcolni. Nehogy ez tűnjön ki, hogy valójában magának, Istennek az akaratával fordultok szembe. Egy zseniális beszéd. Megdöbbentek a hallgatók, elgondolkodtak rajta a főtanács tagjai, és végül is szabadon engedték az apostolokat.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, és az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban is folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Addig is maradjanak velünk, hallgassanak minket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.